Jézusban továbbá énekelve az elkezdett 390. számú dicséret második és harmadik felszakát.
Segítségünk és a mi együttlétünk megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Áldunk is, magasztalunk téged, szerető mennyédes atyánk. Megváltunk és megtartunk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ezen a mai napon is alkalmat és lehetőséget adtál számunkra, hogy találkozunk te veled, ígéd és szent lelked által. Tetted áldottá ezt a találkozást, Urunk, s enged, hogy megtudjuk nyitni a szívünket, ki tudjuk tárni kezeinket, hogy azt az ajándékot, amit elkészítettél, ami számunkra, elfogadhassuk te tőled. Hogy átéljük újból, hogy gazdag Isten, gazdagon megáldott gyermekei vagyunk. Hadd tudjuk, Urunk, megköszönni a naponkénti áldások mellett azt a örökséget, amit a reformációban kaptunk. Hadd tudjuk ezt továbbra is úgy megőrizni a mi szívünkbe, hogy annak fénye, annak értéke, becse soha el ne halványuljon. Hiszen akkora kincset kaptunk, akkora tőkének vagyunk a hordozói, ami meggazdagít bennünket. Áld meg az együttlétünket. Áld meg az ige útját a szívünkig és az értelmünkig, és mindazokat, Urunk, akik a Te nevedben e mai napon egybegyűlnek, hogy Tégedet magasztaljanak, dicsőítsenek, hálát adjanak. Megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk, szólj hozzánk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, ami által szól hozzánk is, amit az ő szent lelkének a segítségével hirdetek előttetek, írva található a Királyok második könyve 22. részének 8-tól 14-ig terjedő verseiben, hogy Isten szent igéje miképpen szól hozzánk. A Királyok második könyve 22. részének 8 és következő verseiben felolvasom, hallgassátok azt figyelmesen is, alázatos lélekkel. És mondta Hilkia a főpap Sáfánnak, az írodeáknak, megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia odaadta könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elméne Sáfán az írodeák a királyhoz, és megvívé a királynak a választ, és mondta, a te szolgáid egybeszedék a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az Úr házában munkálkodó palléraiknak kezébe. És megmondá Sáfán az íródeák a királynak, mondván, egy könyvet adott nékem Hilkia pap, és felolvasá azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédét, megszaggatá az ő ruháit. És megparancsolta a király Hilkia papnak, és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbornak, a Mikája fiának, és Sáfánnak, az íródeáknak, és Asájának, a király szolgájának, mondván, menjetek el, kérdezzétek meg az urat, én érettem és a népért, és az egész Júdáért, e könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott. Mert nagy az Úr haragja, mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek egy könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megíratott nékünk. Szeretett testvéreim, ma a legtöbb gyülekezetben a reformációra emlékezünk, bárcsak holnap lesz naptár szerint a reformáció napja. Milyen ez a megemlékezés? Mindenek előtt bizonyára valamennyünk szívében hálaadás van. Hálaadás azért az örökségért, amit a reformációban kaptunk. Hogy kiben, milyen mélységig él ez az örökség, és az ebből fakadó hála, az kinek-kinek a személyes kérdése. De hogy valamennyien egy örökségnek, egy kincsnek vagyunk a hordozói, amit meg kell becsülnünk, meg kell őriznünk, tovább kell adnunk, Ez bizonyos. Hadd vegyük számba ma ezt az örökséget. És lássuk, hogy miképpen lehetünk mi méltó hordozói, méltó megtartói ennek az örökségnek. De bizonyára sokunkba felmerül a kérdés, hogy mi is az a reformáció. Valamit tudunk róla. Még él az emlékeinkben az, hogy 1517. október 30-án, amikor Luther Márton a Wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette a 95 tételt, valami akkor elindult. És talán azt is tudjuk, hogy mi volt ez a 95 tétel. Azok az észrevételek, azok a kifogások, amiket Luther megfogalmazott az akkori hivatalos egyházzal, a kúriával szemben, a pápai udvarral szemben, azok a Isten igéjétől való eltérések, csupa jobbító szándékkal, javító szándékkal fogalmazta meg ezeket a tételeket, hogy vissza kell menni, valami elromlott, valami meghibásodott, hozzuk helyre. Hogy aztán ez mit indított el, az a reformáció történelme, ezt följegyezte. Ez már történelem. Sem helye, sem ideje nincs annak, hogy elmélyüljünk ezekbe az ismeretekbe. Bár nagyon szép és nagyon izgalmas ez a történet. Csak zárójelbe tudnám ajánlani Friedenthalnak Luther élete és kora című könyvét, melyben nagyon szépen és részletesen le van írva az okok, a következmények, vagy Schulz kőbezárt fájdalom című könyv, amely Michelangelo életművét foglalja össze, de egy nagyon alapos kortörténelmi hátteret is ad a reformáció megelőző időkről, hogy mi is váltotta ki azt a mozgalmat, amit reformációként ismerünk. De beszélhetnénk azokról a reformmozgalmakról is, amik megelőzték, ami ugyancsak egy igényt, a megújulásnak az igényeit hordozták magukba azzal a lelki és szellemi élettel, ami akkor élt az egyház. Wycliffe vagy Hus János törekvéseire elég gondolnunk. Szeretett testvéreim, hogy teljes képet kapjunk a reformációról, korábbi időkre kell visszanyúlnunk. Az első választ próbáljuk megtalálni ebben a felolvasott igében, ami jóval korábbi időkre vezet minket vissza. Hiszen itt is egy reformációról van szó, egy reform mozgalomról van szó. És ezekben a dolgokban mindig az az érdekes és az az izgalmas, hogy mi váltja ki, mi az a szikra, amely egy ilyen megújulást képes elindítani. Mert a reformáció, ugye, az egy megújulás. A megújulás kényszerét magába hordozó esemény. Ez a rövid kis ige szakasz, szeretett testvéreim, Jósiás király korára vezet minket vissza. Jósiás királyról annyit kell tudnunk, hogy egy nagyon-nagyon zaklatott történelmi időben élt. A szüleit orgyilkosok ölték meg, és azok a pártütők, akik a szüleit megölték, a nép haragja elsöpri őket, őket is megölik, és ezt a szinte még gyermek királyt nevezik ki, és lesz Júdának a királya. 8 éves, csupán mikor trónra kerül. 30 évig uralkodott. 640 és 609 között. Uralkodásának legmagasabb célja, amit elért, a Jávé, azaz az egy Isten hit kultuszának, tiszteletének a visszaállítása. Ez egy hatalmas reform, vagy ha úgy tetszik, reformáció volt. Hogyan is kezdődött ez a dolog? Sáfán, aki a kancellárja ennek a királynak, vagy Íródeák, fölkeresi Hilkia főpapot, hogy együtt mennének el az éppen tatarozás alatt álló templomba, hogy gyűjtsék össze az adományokat, a perselypénzt, és adják oda a mesterembereknek. Fizessék ki őket, hogy tovább folytathassák a munkálatokat. És míg ez a nagy munkálat folyik, Hilkia főpap a falban, templom falába megtalálja az ott valamikor odarakott, elrejtett, félretett, ki tudja milyen körülmények között oda került törvénykönyvet. A tekercset. Előveszi, és bemutatja a királynak, Jósiásnak. És király felolvastatja ezt a törvénykönyvet. És ahogy hallgatja, egyre döbbentebben veszi tudomásul azt, hogy mi is van ebbe a törvénykönyvbe. Mi Isten igéje? És miközben hallgatja, valami iszonyatos fájdalom tör fel benne. Bűnbánat. Megszaggatja a ruháját, bűnbánatot tart, és az akkor működő Hulda prófét asszonyhoz viszi el ezt a hírt, hogy mi történt, és kikéri a véleményét. Történet folytatás az, hogy az egész nép előtt fel fogják olvasni ezt a törvénykönyvet, és mindenki bűnbánatot tart, a királlyal együtt fogadalmat tesznek arra, hogy mindent, ami benne van a törvényben, az igében, magukra nézve kötelezően elfogadják, és azt meg fogják tartani. Erre a király is, a nép is megesküszik. Szeretett testvéreim, mi tehát a reformáció? Szembesülés Isten szavával, Isten igéjével. Amikor az ember őszintén szembe találja magát Isten igéjével, és Isten igéje számára zsinórmérték lesz. És akkor azt mondja, hogy mit mond Isten igéje? És hol tartunk mi? Mennyire eltávolodtunk Isten igéjétől? Mi történt velünk? És tulajdonképpen akkor érti meg Jósiás, és nyílik meg a szeme, meglátni azt a valóságot, ami az országban van. Hogy az ország tele van oltárokkal, Bál istenek oltáraival. A hegyek, a halmok, olyan kultuszokkal van tele, ami a bálvány imádást és az egész szörnyűséget, és azt a mélységes lelki és szellemi mélységet ismeri fel, amiben van a nép. Elegészen az ember áldozatig. Szeretett testvéreim, az a döbbenetes, hogy az ember mindent meg tud szokni. Mindent meg tud magyarázni. Minden szörnyűséget. Hányszor sokkol bennünket olyan dolog, amit fel sem tudunk fogni. Hogyan juthattunk idáig? Mert minden szörnyűség egy idő után polgárjogottal nyer. Nem akarom terhelni a gyülekezetet, de itt tartunk. Néhány éve történt, hogy szorványban néhány gyereket készítettem elő a konfirmációra, és vártam, hogy majd jönnek. Aztán nem jöttek. Arra se kaptam választ, hogy miért. Majd az elmúlt időkben tudtam meg, hogy hát azért nem jöttek, mert élettársi kapcsolatot teremtettek 15 évesen. És ez valahogy úgy természetes. De lehetne ezen a nyomon tovább menni. Mennyi szörnyűséget tudnánk felsorolni. Itt tartunk. Na valahogy Jósiást is ez a döbbenetes felismerés csapta meg, sújtotta le. Hiszen uralkodásának 18. évében történik ez. Elgondolkozik az ember, addig nem látta. Miért csak 18 év után látja meg? Mert addig valahogy úgy megszokottá válnak a dolgok. Ő is csinálja. A másik is csinál. Hát, ha mindenki ezt csinál, akkor csak természetes. Mert mindent egy idő után sötétség borít be. A bűnnek a sötétsége. És tulajdonképpen, mikor Isten igéje, ez a tekercs előkerül a falból valahonnan, és fölolvassák, akkor jönnek rá, hogy hol is tartunk. Mi történt velünk? Hogy jutottunk el idáig? Van egy mérce, amihez hozzá tudjuk mérni az életünket. És ezt a mércét nem emberek konstruálják meg, hanem Isten kijelentése határozza meg. Tehát a reformáció, szeretett testvéreim, az Isten igéjével való találkozás. Luther Márton is ezt teszi. Akkor, amikor ott, az árdába, szerzetesként elkezdi olvasni az igét, és összehasonlítja a valóságot az igével, oda teszi az egyház életéhez, összehasonlítja, hozzáméri, akkor látja az elhajlásokat, a ferdeségeket. És akkor hirtelen 95 ilyen elhajlást fogalmaz meg. És azt mondja, hogy az egyház, Isten népe nem élhet az ige nélkül. Sola scriptura. Fogalmazódik meg a reformáció első alaptétele. Egyedül az írás. Egyedül Isten igéje. És ettől nem térhetünk el. A naponkénti megállás Isten igének a mércéjén. A mindennapi életemet Isten igének a mércéjére téve. Ez a reformáció. Szeretett testvéreim, a hívő embert és az egész egyházunkat hatalmasan megterheli az a valóság, amelyben éljük napjainkat. Talán nem úgy is abban a formában, ahogy Jósiás idejében megterhelte Judát. Más dolgok terhelnek meg bennünket. És ezt így fogalmazzuk meg, hogy erkölcsi válság. Sokkal többről van szó. Remélkedhetünk-e reformációba? Remélkedhetünk megújulásba? És egyáltalán várhatunk-e megújulást? Megszületett-e szívünkbe ennek a kényszere? Vagy megszoktuk? Helyet adtunk annak a valóságnak, ami ma körülvesz bennünket. Szeretett testvéreim, a reformáció kényszer. De bizonyára nem egy ilyen hatalmas világrészeket vagy országokat átformáló mozgalomként történhet meg. Ha meg akarjuk fogalmazni a reformáció kényszerét, a reformáció miben létét, akkor talán így lehetne megfogalmazni, hogy az, amire szükségünk van, ami megvalósulható, az az egyén reformációja. Az egyén megújulása. Van-e ilyen? Gondoljunk Zákeusra. Nagyon kedves számomra Zákeusnak a története, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Egyáltalán mi kényszerítheti ezt az embert, ezt a fő vámszedőt arra, hogy amikor meghallja azt, hogy Jézus Jerikóba vala elmenendő, akkor félretesz mindent is, felmegy arra fügefára, hogy lássa Jézust. Mi indíthatta erre? Én úgy gondolom, szeretett testvéreim, hogy mindenek előtt a vágy, az óhaj valami más után, mert megundorodhatott attól, amiben van. Mert ő végül is Zákeus volt. Ő tiszta, ő igaz, mert ezt jelenti a neve. Rájött, hogy valamit elveszített. És neki megújulásra van szüksége, neki valami másra van szüksége. Így is mondhatnánk, reformációra van szüksége. És mikor Jézus megszólítja, és azt mondja neki, hogy Zákeus, hamar szállj le, mert én a te házadba akarok elmenni. És ott abban a házban valami történik, mert Zákeus magára talál. Zákeus megtalálja magát, az igazi Zákeust. Az, hogy én nem lehetek más, mint az, akinek lennem kell. Tiszta, igaz. Beszennyeződtem. És ezt abból lehet következtetni, hogy Zákeus nem felejtett el valamit. Nem felejtett el az igét. Az ugye Jézus a történet végén az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, ami elveszett. Mire gondolhatott Jézus? Mit veszített el Zákeus? Amit aztán megtalál. Mert tudjátok, akkor, amikor azt mondja, hogy amit patvarkodással elvettem, négyszer annyit adom. Aztán vagyonomnak felét odaadom. Ő igét mond. Ő felmondja a törvényt, amit valamikor megtanult. Mert volt hittanos. Tudjátok, olyan sokszor elkeseredünk mi. Nem csak lelki pásztorok, hanem komoly hívő emberek is. Elkeseredünk, látva hittanos gyermekeink hozzáállását. Mi történik? Falba kerül az ige, befalazzák. Talán, ami értelmet ad a munkánknak, az a reménység, hogy az az ige egyszer megtalálásra kerül. Valaki valami benne kifalazza, előhozza. Mert addig, amíg nem találjuk meg önmagunkat, nem találjuk meg a nevünket, addig nem lesz békességünk. Mint ahogy Zákeusnak sem volt. Mert van egy nevünk, szeretett testvéreim. Ez a név az, amiről János beszél. János levelébe, fiacskáim. Most Isten gyermekei vagyunk. Ez a mi nevünk. És ezt csak az igében találom meg, amire szükségem van. És az a reformáció, szeretett testvéreim, a megvalósult reformáció, mikor megtalálom Isten igéjét, Isten igében megtalálom a nevemet, hogy számon vagyok tartva, fel vagyok jegyezve nála, és megtaláltam benne Isten igazi lényegét, magát az Istent, Isten szeretetét. A reformáció Isten szeretetének a megtalálása. Különben gondoljátok, hogy lettek volna Gája rabjaink? Lettek volna áldozatok, akik Isten igéjét a saját életüknél drágábbnak tartották volna? Aligha. Szeretett testvéreim, ezt a reformációt kérjük el. Ezért imádkozzunk. És tulajdonképpen minden vasárnap egy ilyen lehetőség számunkra. És én hiszem, hogy ma, aki a templomban jön, másért nem jöhet, csak a megtalált igéért. Isten népe ma az a nép, aki megtalálja minden vasárnap, vagy minden alkalommal az igét. És hiszem azt is, szeretett testvéreim, hogy az az ige, amely nem csak itt a templom falaiba van elrejtve, hanem talán otthon a könyves polcunknak valamely részébe oda van téve, és ki tudja, mióta nem volt megnyitva. Egyszer mindenki számára megtalált lesz, és ott lesz az asztalunkon. Úgy, ahogy volt a mi eleink asztalán. Az egyik legkedvesebb gyermekkori kép, amit hordok most is magamban, hogy azokban az egyszeri hajlékokban, amelyben éltek falunk lakói, református lakói, a kenyér, amely le volt takarva egy szép konyhaasztallal, konyhaterítővel, konyhaabrosszal, mellette ott volt a Biblia. Jelezve azt, hogy amennyire szükségem van a kenyérre, ugyan olyan nagy szükségem van Isten ígére, mint lelki jeledelre. A kettő együtt. Szeretett testvéreim, valahogy ez a reformáció. Ezt kívánom, és ezt kérem, hogy éljük át valamennyien. És a következő református nemzedék ugyanezt a csodát élje meg, hogy találja meg azt az igét, amelyre ma talán azt mondja, nincs szükségem. De hisszük, és ezért imádkozzunk, hogy ez a csoda megtörténje, mert Isten igéje nem veszhet el. Ezért tudjunk élni vele, és aki már megtalálta és megérezte az ízét, az érti meg igazán a reformációnak igazi ajándékát. Ezzel tegyen Isten gazdagabbá valamennyünket ezen mai napon is az ige által. Amen. Szerető mennyi édesatyánk, megváltunk az Úr Jézus Krisztus által, olyan jó átérezni azt a hatalmas gazdagságot és kincset, aminek birtokába lehetünk. Hogy minden nap alkalmunk és lehetőségünk van élni az igével. És átélni ugyanakkor azt, hogy valóban változhatnak a korok, változhat a világ, de van valami, ami valóban megáll, az ige kőszálként megáll, énekeljük és valljuk a nagy reformátorral, Luther Mártonnal együtt. Könyörülj rajtunk, Urunk is, engedd meg, hogy az elkövetkezendő időkben egyre többen találják meg az igét, ami most valahol be van faladva. Ezt kérjük, Urunk, hogy ezt a fajta megújulást, ezt a fajta reformációt te készítsd elő a te szent lelked által. Kérünk, Urunk, áld meg az elkövetkezendő hetünket is. Áld meg minden munkánkat. Te légy beteg testvéreinkkel. Te légy a gyászolókkal, a te vigasztalásodat várókkal. Te áld meg gyermekeinket, a mindennapi élet küzdelmeit vívókat, hogy megéljük a te gondviselő szeretetedet életünk minden pillanatába. Megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, most és mind örökké. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsártunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fogadjuk az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A 200-as dicsérettel, annak első három verszakával mondunk köszönetet a mi Urunknak az igéjét. A 200-as számú dicséret így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.